Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval. Mai témánk az adóellenőrzések hatékonysága, és a hírek előtt közvetlenül ön azt említette, hogy azért már vannak megoldások. Hogyan igazolják, legalizálják vagyonukat bizonyos emberek?
Tehát pedig kialakultak ezek a kikerülési technikák az ellenőrzésre magára is?
Az ellenőrzésre magára nem, de az felkészültek arra, hogy az ellenőrzés ne tudjon megállapítást tenni. Tehát akiknél megállapítást tesznek, azok általában olyanok, akik nem vették komolyan azt, hogy itt tényleg lett megállapítás. Viszont amikor azt hallani, bár nevét senki nem adta, hogy vannak bizonyos, illetve vállalkozások, akik üzletszerűen közvetítenek már kölcsönadókat, és ehhez nevüket adják adott esetben még szakemberek is, akik ebbe közre működnek, tehát nem csak az van, hogy a alvilágból származó pénzek mozognak itt, és hivatalos okmányokat készítenek, amit az adóhatóság kénytelen elfogad, nem tud mit tenni vele, ugyanis ezek hitelt érdemlő magánokiratok, adott esetben még, hogyha megvizsgáltatná, állítom, vegyi laborban ezeket a okmányokat, akkor se tudna mit tenni, hogy az bizony akkori korból származó papíron, olyan tintával, és olyan, vagy olyan számítógép nyomtatóval nyomtatták ki azokat, és ezeket ilyen módon sem lehet megfogni. Szóval a nagy összegeknél, és ebben benne van az is, hogy felkészültek itt bizony olyanok is, akiket még nem ellenőriztek. Ha adott esetben majd ellenőrzik őket, akkor ezek ott lesznek, készen lesznek, és pillanatok alatt fogják tudni produkálni. Azokat, akik kicsik, azokat meg tudják fogni, mert ők nekik eszükbe se jutott, hogyha most vett egy lakást mondjuk 30 millió forinté, vagy adott esetben mondjuk a házastársával együtt nagyobb értékben, hogy arra gondolt volna, hogy ő neki bizonyítani kell majd azt, hogyha mondjuk ő gyeden vagy gyesen volt, hogy neki miből volt pénze. Akkor itt jönnek azok a megint olyan megoldások, hogy akkor hogy került hozzá pénz, férj persze azt mondja, hogy az én pénzem volt, még lehet, hogy tudják bizonyítani is, de az már nem biztos, hogy szerencsés, hogy erről még papírokat is kérnek a házastársak között, hogy ez bizonyítsa be, hogy akkor most ezt kölcsön adta, vagy nem tudom milyen formában juttatta neki. Ezeket lehet, hogy meg tudják fogni, mert lehet, hogy a egy-egy évben lesz 1-2 millió forint olyan luka elszámolásukba, amire éppen nem tudnak semmit se fölmutatni, itt lehet tenni megállapodást, vagy megállapítást.
Ugyanakkor meg változtak-e például emellett pont ezért a kiválasztás szempontjai, tehát hogy ki az, akit adóellenőrzésre kérnek. Tehát például ugye az ÁFA-nál is nyilván a kiemelt adózók igazgatóságán kifejezetten láncolatokat keresnek, tehát ott a megaügyeket kezelik. De azért az egyszerűbb adóigazgatóságoknál azért milyen alapon történnek ezekben a kiválasztások? Hiszen, hogyha pont a vagyonosodási vizsgálatokról, hogyha beszéltünk, a kicsiket is még mindig el akarják kapni, egy bizonyos számú vizsgálatot le akarnak tenni az asztalra, de hát ezek ugyanúgy sziszifuszi munkák, mint a nagyok, akiknek minden ott van kézben, hogy bizonyítsák a vagyon eredetét.
Igazából a kiválasztás szempontjai a adóhatóságnál, ha az áfáról beszélünk, azért ott nagyon jól tudják, mert ott ugye hosszabb előzmények vannak a már működő, hosszabb ideig működő cégeknél. Ott olyan adatbázisból tudnak dolgozni, amiből látják azt, hogy mi volt az előzmény. Ha az jelentős eltérések vannak, akkor feltehetőleg gyanúsá válik, és ellenőrzés lesz. A kiutás előtti ellenőrzések esetére is igaz ez, ahol nem volt ilyen, és most bejön váratlanul a tevékenység, mert hiszen ha a normál tevékenységében eddig mindig fizető volt, mert nem volt hirtelen beszélés, akkor ellenőrzi. Persze lehet, hogy amiért volt, mert beruházása volt. Tehát lehetnek ezek tiszta ügyletek is, feltétlenül kell mindjárt arra gondolni, hogy itt áfát akar csalni az, aki visszaigyel. A vagyonosodási vizsgálatok esetében meg az ingatlan vásárlás, illetve a gépkocsi vásárlás. Bár azt mondják, hogy nagyértékű gépkocsik kerülnek ebbe a körbe, kérdés az, hogy kinek mi a nagyértékű, mert azért sok esetben bekerültek ebbe olyan 3-4 millió körüli gépkocsi vásárlók is, akiknek éppen nem volt abban az időszakban adóbevallása. Ugye a másik kockázati tényező, hogyha nem adott be adóbevallást, de voltak beszerzései, ez alapján választják ki. Na most, amikor a kiválasztás megtörténik, nem biztos, hogy azt nézik, hogy ki az, aki nagy adózó, és ezért kerülnek bele ebbe olyanok is, akiket talán, hogyha a rendszert finomítanák, és lenne hatásköre az adóhatóságnál azoknak, akik a véletlen kiválasztás, vagy ilyen kiválasztás alapján bekerültek vizsgálat, azokat kiejteni ebből, és valóban arra koncentrálni, ahol nagy vagyonok mozognak, és azokat megpróbálni föltárni, adott esetben akár hosszabb időt igénybe vevő vizsgálatokkal is.
Mekkora a behajtási? Tehát, hogy megállapítják ezeket az összegeket, mondjuk az áfánál, ahol ugye tényleg nagy összegekről beszélünk, de lehet-e azt tudni, hogy valóban be tudják-e ezeket hajtani?
Azokban az esetekben, ahol mondjuk kiutálás előtt először van szó, ott különösebb probléma nincsen, hiszen ott nem utalja ki az adóhatóság, tehát azt nem kell behajtani. Ott legfeljebb a bírságnak a behajtása lehet kérdéses. Az meg, hogyha tényleg működő cégről van szó, és jövőn is működni akar, az általában előbb-utóbb fizeti. Lehet, hogy részletfizetés, vagy egyéb technikát próbál igénybe venni, vagy sikerül neki, vagy nem, de ezt befizetik. Most azok, akik különböző ilyen áfacsalásra szakosodtak, és akár láncügyletekben történő értékesítésben próbálják az áfát visszaigényelni, és eltűnik egyszer csak valaki, akinek fizetni kellene, azzal nem tudnak mit kezdeni. Ha csak nem tudják bizonyítani az ellenőrzésnél, hogy az elévő láncban lévők azok valóban csalás szándékával tették ezt. Csak az a baj, hogy ezek nem úgy épülnek föl, hogy nem volt ügylet. Ott ügyletek voltak. Az előtte lévő részben adott esetben az áruszolgáltatás az teljesítésre is került. Tehát nem lehet mit kezdeni vele, csak egyszer volt valaki a láncba, akár az egész kör együttműködhetett, de bizonyíthatatlanná válik nagyon sok esetben, hogy ezek azért tették ezt, hogy majd akkor valahol eltűnnek, és onnantól kezdve pedig visszakapják valamilyen formában az ügyletben résztvevők ezt a pénzt zsebbe. Az előtte lévő ügyletekben ezek mind szabályszerűen megtörténő ügyletek voltak, és ezt már igazából adóhatósági módszerekkel bizonyítani nagy valósága nem lehet. Valószínűleg lehetne egy felkészült rendőrségi, ügyészségi nyomozó akció keretében ezt megtenni, de hát ez úgy tűnik, hogy Magyarországon még nem működik.
Mert hogy maga az nem működik, az a rendszer, hogyha az APEH valamilyen bűntényt fedez fel, akkor a rendőrség is ugyanolyan erővel dolgozza, mondjuk ugye itt a nagy láncok már pont indokolt is lenne.
Én úgy gondolom, hogy addig működik, hogy az adóhatóság tesz büntető feljelentést. A rendőrség elkezdi a nyomozást, az a baj, hogy őneki nincs kellő szakértelme ahhoz, hogy ezt szakmailag adózásra átlássa. Azon kívül pedig a nyomozási cselekményeknél nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy mi történt. Nem tudják egyértelműen, hát okirattal, ha okirati bizonyítéka lenne, akkor adott esetben az adóhatóság is meg tudná tenni, mert megtalálná. De a rendőrségnek meg más módszerekkel kellene bizonyítani, és amikor mindig azt hallani, hogy ez is kellő ember állomány erre. Mindig vannak kiemelt más területen lévő, nem elsősorban gazdasági bűncselekmények, amire többet fordítanak, vagy úgy gondolják, hogy a társadalom azt igényli, hogy ezeket számolják föl, és ne azzal foglalkozzanak, hogy mi volt a gazdasági bűncselekményeknél. Ugyanis a gazdasági bűncselekmények megítélése Magyarországon az nem annyira rossz a közvéleménybe. Hát erre szoktam, hogy mindenki részt vett valahol valamilyen adó csalási akcióban, már csak akkor is, ha nem kérek otthon mondjuk számlát egy szolgáltatásért.
Ezért enyhébb a megítélése is,
és innentől kezdve nem is várnák el az, hogy mondjuk annyira nagyon foglalkozzon ezzel a nyomozó hatóság és ennek felderítésével, meg sajnos látják azt, hogy ahol nagy ügyek voltak, azok 5-6-8 évig elhúzódó nyomozási, bírósági ügyek, és utána majdnem azt lehet mondani, hogy ennyivel megúszták a milliárdos csalásokat is.
Egyébként csak lezárásként itt az adóellenőrzéseknél, most az ÁFA mellett idén mik a kiemelt területek? Régebben például megállapítottak olyat is, hogy egy-egy szakmát ellenőriznek tüzetesebben. Van-e még ilyen?
Ez minden évben van, hogy ellenőriznek egy-egy szakmát. Igazából ennek az, hogy tényleg ez megvalósult-e, és annak mi volt a hozadék, arról már kevesebbet lehet hallani. Ez az ellenőrzési irányelvekben minden évben beleteszik, de én úgy gondolom, hogy ez csak többnyire papíron van, hiszen a kiemelt ellenőrzés bármit is mond az adóhatóság, vagy bármi jelenik a kommunikációba, azért az általános forgalmi adónak az ellenőrzése, ahol nagyon nagy bevételekre lehet szert tenni, és úgy gondolom az helyes irány, hogyha ezeket ellenőrzik, mert ez lesz az, ami alapján aztán meg lehet ezeket a különböző számlát veszek, fekete gazdaság. Nem azon az alap elsősorban megközelíteni ezt, hogy fekete foglalkoztatás, persze nem fizetünk járulékot, kevesebb lesz a SZIA bevétel, az is jelentős, de ha meg tudják fogni mondjuk a fiktív számlázásokat, akkor már a foglalkoztatást is valahol megfogjuk, mert ugyanis nincs miből fizetni akkor, hogyha ezeket az áfát visszakérek az államtól, ugyanis forrás kell hozzá. Ha nincs forrás, mert pedig az államtól szerzik meg, akkor nem fogja tudni ezeknek egy részét fizetni. Csak egy részét, mert azért még biztos kitalálnak majd technikákat, hogy tudják ezt megoldani.
Zara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az Adóinfo. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.